15. fejezet. Carrick House. A szép mező szárnya fedélzetén. Bradshaw vagyok. Ő felsége, 4. von Anstetten császár, testőrezredese. Kegyed? A teljes nevem 43 szótagból áll, ezért maradjunk inkább a sínánál. Díjazom az ötletet, só kezet rázott létaival. Mondták nekem, hogy a fedélzeten tartózkodik, de olyan mértékben felgyorsultak az események, hogy teljesen megfeledkeztem önről, bíboros úr.
Semmi gond, ezredes, hetek óta fő állású túsz vagyok.
Mi szükségük van maguknak az esztergomi érsekre? Fordult Stenonishoz az ezredes.
Magunkkal kellett hoznunk, mint egy biztosíték gyanánt. Ha a barkóciak véletlenül megtalálnák a koronát, akkor ne tudjanak koronázni, pusztán ezért.
Világos? Engedjék el a foglyokat.
Tulajdonképpen nem is foglyok, simította állát a nagymester.
Nem érdekel, minek tekinti őket? Szüntesse meg az őrizetüket, kérem.
Csak erre a varázsszóra vártam, só.
Stenonis intett a fejével, Deme már is pattintott az ujjával. Egy íjász őrmester lóhalálában szaladt teljesíteni a parancsot. Mindannyian Stephanus fogadó termében tartózkodtak, a szolgák egy terjedelmes körasztalt hoztak és odaállították a helyiség kellős közepére. A fejedelmi pár és az oposz vezetők az egyik karéján, só és társai velük szemben helyezkedtek el, az asztalt a koronára vonatkozó oposz feljegyzések borították, és ott állt Tivadar ládikája is. Tündér Ilona végre megmutatkozott a szép mező szárnya fedélzetén. Titokban jött át, csak nagyon kevesen látták az érkezését. Az emberek ámulva-bámulva pislogtak felé, de mindig elkapták róla a tekintetüket, amikor a szép asszony feléjük nézett. Emese és Zoltán egyszerűen nem akartak hinni a szemüknek.
De hát, csak a mesékben él, mondta Emese a bátyjának.
Hát ezek szerint mégsem így van.
Só kivette a ládikából az ománc lemezeket.
Na és hogy jött rá, Sína?
A Hurion asztrológus nő vett egy nagy levegőt, és ugyanazt elmondta, amit létainak. Időközben tovább szépítgette az elméletét, ami kezdett végleges formát ölteni. Létai a vége felé bekapcsolódott az előadásba, és ketten együtt jutottak el a végső konklúzióig. Már a bíboros úrnak is mondtam, hogy Konstantin és Géza nem illenek bele a képbe, mert hogy egyikük sem lett a nyugati egyház szentje. Gondoltuk, kifundáljuk, kik lehettek az eredeti képen, ehhez semmi más nem kellett tennünk, mint megkeresni azokat a szenteket, akiknek az adott asztrológiai hónapokban, tehát az ikrek és a halak idején névünnepük van az első 10 napban. Bíboros úr?
Kettő ilyet találtunk, folytatta Létai. A május 21-én egy olyan Ethelbert nevű angol király van bejegyezve a római katolikus kalendáriumba, amelynek a név megfelelője ugyanebben a kalendáriumban az Etele. A pontos szöveg szerint így szerepelnek együtt, hogy Ethelbert az az Etele. Ennek a szentnek a név ünnepe telibe találja azt a pontot, ahol a helyére felrakott Konstantin névnapja van, ami ugyancsak május 21. Sína szerint az Etele egyértelműen Attilára, a hunok királyára utal. Na, és innen folytassa ő, mert ami most következik, azt még a történtek után is képtelen vagyok elhinni.
Csak egy szóra, eminenciás uram, kutyogott közbe só. Honnan vágja ilyen jól fejből a teljes kalendáriumot? Nem létezik olyan ember, aki kívülről fújná.
De képzelje el, Sína egy megtestesült névnapi jegyzék, és...
Létai felmutatta a karórás csuklóját.
Ez a kompjúter Palestrina pápai nuncius ajándéka, benne van a teljes szentírás és a teljes kalendárium.
Meglettem győzve. Sína átvette a szót. Fülöp miatt elkezdtünk Szkítiába gondolkodni. Amikor megtaláltuk Attilát, meggyőződésemmé vált, hogy a másik zománc lemezen is csak egy hasonló volumenű uralkodó állhat. Arra a megállapításra jutottam, hogy a halakban azt a február 26-át kell figyelembe vennem, amikor a nyugati liturgia szerint Buddhász, azaz Buda névünnepét tartják. Tudniillik, a bíboros úrnak eszébe jutott, hogy éppen ezen a napon van az eretnek maliceista vallás legnagyobb ünnepe, amit Bémának hívnak, már pedig a korona képi programjában sajátos maninceista keresztény elemek találhatóak. Tudod ezt bizonyítani is? Kérdezte Sinától az egyre lelkesebb Stephanus, akinek percek óta Wilhelm Rogerius lelke lángolt a tekintetében. Sina a fejedelem felé csúsztatta az albumot. Nézzék meg a Fülöp és az András lemez közeli fotóit. A szentek hátterében állatfigurák láthatóak, amelyeken átszűrődik, mondhatnám, megtisztul a fény. A virág minták valójában fénymagok, amelyek az anyagi testen áthatolva jutnak magasabb létszintre.
Szintiszta maniceizmus.
Konklúzió? Kérdezte Shaw. Sina könyökkel oldalba bökte Létait. Sajnálom, de ezt magának kell kimondani, bíboros úr. Létai rágyújtott, sokáig állt szótlanul a cigarettával a kezében, és a korona fotóit nézte. Aztán szóról szóra a következőt mondta.
Történelmi tény, hogy nem egy magyar méltóság már Szent István előtt kikeresztelkedett, ahogy a híres rock operában is énekli Koppány herceg, a somogyi dukátus ura, hogy Bizánc jelét magamra vettem, csak az volt a cél, hogy a szabadságunk megőrizzem. Fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért tették ezt ezek a végtelenül büszke és ősi hagyományokkal rendelkező emberek, miért hittek abban, hogy jó az Isten, aki megöli egyetlen fiát.
Nem hittek ebben, mondta Tündér Ilona.
Pontosan, asszonyom. Ők ugyanis ismerték a maniceista tanukat, ezért tudták elfogadni Bizánc hitét, amit valóban csak politikai megfontoltságból vettek fel. A két Krisztus közti különbség fölött egyszerűen szemet hunytak. Bizánc Krisztusa, Isten fia és maga az Isten, viszont a magyarok számára Krisztus nem Isten, csupán legelső az angyalok közül, egy fénytestbe öltözött mítikus lény olyan, mint a nap, amit nagyon könnyen lehetett azonosítani a napkirállyal.
Ez mától Róma hivatalos álláspontja? Kérdezte Létaitól Stenonis, aki úgy vigyorgott, mint egy vadalma.
Én hiszem ezt tegnap este óta, válaszolta az esztergomi érsek.
Stephanus szólt.
Mindezek figyelembe vétele mellett egyáltalán nem tűnik ellentmondásnak, hogy a magyaroknak olyan koronája van, amelyen már jóval az istváni térítés előtt is keresztény jelképek sorakoztak, a tetején lévő keresztről nem is beszélve, ami a keresztpánt sérülései előtt természetesen egyenesen állt.
Ha maga mondja, így van.
Stephanus lassan elindult körbe az asztal mentén. Megállt Sina előtt.
Térdelj le!
Stephanus előhúzta a kardját.
De hát én nem csináltam semmi rosszat. Jaj, ne tessék engem lefejezni!
Rémüldözött az asztrológusnő. Létai meghökkenve állt, sokan összeszűkült szemmel néztek a fejedelemre. Deg a keze elindult az oldal fegyvere markolata felé. Shaw megfogta a csuklóját.
Nyugi!
Térdelj le!
Mondta Sínának a kivont karddal álló Stephanus. Íjászok ugrottak a holtsápat nőhöz és térdre kényszerítették.
Ne úgy! Fél térdre!
Páran sejtették már. Stephanus a kard pengével megérintette Sína két vállat, aztán a feje búbját.
Az oposz lovagjává ütlek téged, Sína. Életedet éld becsülettel és segítsd a szűkölködőket, improvizálta Stephanus.
Júj! Bukott ki a nőből. Kapok évjáradékot?
Kapsz.
Ha el nem ugrasz,
mordult oda Lauder Stenonis, aztán megkopogtatta az asztallapját, szavait Stephanushoz intézve.
Bár elnézést, nagy uram, de az oposznak nincs lovagi rendje.
Ebben a minutumban alapítottam meg, nagymester.
Ja,
Stenonis odahajolt Deméhez.
Csináljatok egy új költségvetést a jövő évre.
Stephanus hüvelyébe csúsztatta a kardját és visszasétált a helyére. Brett Shaw vállára tette a kezét.
Aztán tudja-e már kegyelmet, hogy hol van a korona?
Várjunk még egy kicsit ezzel. Hamarosan megérkezik ide egy matematikai zseni és bemutatja a számításait. Ekkor a bejárati bolti alatt megjelent William W. Gemmel, a Necronomicon főpilótája. Oda sétált az asztalhoz, és letett Shaw elé egy összehajtogatott 2D-s csillagtérképet. Annak tetejére pedig egy tenyérnyi holokomputert.
Nos?
Shaw csak ennyit kérdezett tőle. Gemmel bólintott.
Mondja már, rázta Shaw vállát egy olyan ember, aki egykoron egész életét ennek az egy kérdésnek a megválaszolására tette fel.
A Szent Korona a Pannonon van. Emlékszik, amikor visszatértem az Okeanosról, leültünk beszélgetni az ön álmairól és ezekről a fránya fehér köpenyesekről, akik elmondása szerint végig kísérik a Szent Korona történetét. Ezek a gondolatok a beszélgetésünket követően fogalmazottak meg bennem, és elvezettek egészen a Tivadar sírján olvasható üzenet értelmezéséig. Szerintem a következő történt. A titkos korona őrség, mely évszázadokon keresztül végig ott áll a korona mellett, és minden erejével arra törekszik, hogy ne derüljön ki róla túl korán az igazság, 2350-ben végérvényesen elviszi a földről Magyarország szent koronáját, és elrejti azt a Küklopszok bolygóján. Az óriások gyűlölik az embereket, de királyaik szimpatizálnak ezekkel a különös csodabogarakkal, akik egy királyi koronával érkeztek a csillagok közül, tehát hozzájuk hasonló módon mélyen tisztelik az uralmi jelképeket. A titkos korona őrség tagjai az Okeanos biztonságos világáról követik figyelemmel a galaxis és a Föld történelmét, feltételezhetően nagy örömmel veszik tudomásul a pannoni magyar kolónia megalakulását. A kolóniából csillagköztársaság lesz, és a fehér köpenyesek talán azt fontolgatják, hogy itt az ideje odaadni a koronát annak, akit illet, csak hogy kitör a polgárháború, mikor is önnön vérét írtja a magyar, ezért a szent erekje továbbra is az Okeanoson rejtezkedik. Telnek múlnak az évtizedek, és a Küklopszok konfliktusba keverednek a von Anstettenek birodalmával. A szent koronát el kell menekíteni onnan. Na de hová? Ekkor újra fölmerül bennük a pannon, mint lehetőség. Ha üti egymást a magyar, hanem mégiscsak ez az a náció, amely le tudja győzni a császári haderőt a Terfoláni csatában. A fehér köpenyesek az Okeanos megtámadása előtt kimenekítik a bolygóról a szent koronát, de jeleket hagynak maguk után olyan jeleket, amelyek az igazi beavatottak számára mutatják az utat. A titkos korona őrség számára olyan a korona, mint a grál, csak az juthat el hozzá, csak az érintheti, aki méltó erre. Kitehettek volna maguk után egy ilyen táblát is, hogy kincs vadászok, kalandorok kíméljenek. De ők egy kódolt üzenetet hagytak hátra egyik társuk sírján. Hittek abban, hogy aki megfejti, méltó a szentség látására. Amit Marilyn Taltos mondott Caribramatánban, óriási igazság. Egy kalandor eljuthat a grálig, megszerezheti magának a frigy ládát, megtalálhatja Atlantiszt, de csak egy kupát fog látni, csak egy ládát fog tapintani, és csak romok között fog sétálni, mert aki nem tiszta szívvel az isteni világosság fényénél kutat, az a szentséget sohasem találja meg. A fehér köpenyesek ezért hagyták hátra az ománc lemezeket a csüngökkel, aki ezeket csak egy királyi ékszer alkatrészeinek fogja tekinteni, soha nem jut el a koronáig, mert a korona nem pusztán egy aranyműves alkotás, amiről alkatrészek hiányoznak. A szent korona egy élő organizmus, ami jelen pillanatban alussza valahol az álmát és várja felébresztőjét, a királyt. Hosszú, néma csönd. Hogyan jutott el a pannonig, uram? Kérdezte Stephanus, ő volt az egyetlen, aki megmerészelte törni az áhítatot. A Tivadar sírján olvasott latin nyelvű szöveg eleinte kemény diónak bizonyult, aztán megpróbáltam a fehér köpenyesek fejével gondolkodni. Abból indultam ki, hogy ők végtelenül nagy tisztelettel beszélhettek a pannoni magyarságról, talán új honfoglalóknak tekintették őket. Ebből az alapból indulva nem tűnik oly nagy csúsztatásnak, ha azt állítom, hogy csodálattal hajtottak fejet a fényi előtt, ami a régmúlt dicsőségére emlékeztette őket, számukra a magyar nép minden idők legnagyobb íjfeszítő nemzete lehetett, talán ebből a megfontolásból választották a nyilas csillagkép központi rendszerét a korona őrzéseiül, amit latinul az íj középpontjaként jeleznek az atlaszok. Tivadar sír felirata ezzel a mondattal kezdődik, a fényhegyén állsz idegen. A fényhegyén, tehát annak a nyílvesszőnek a hegyén, amely fényé változva fog suhanni. A kezdősor egyértelműen a plazma íra utal, és a belőle kiröppenő fénysugár pedig mutatja majd az utat. Igen ám, de merre kell lőni? Azt kérdeztem magamtól, hogy ha van hegye a nyílnak, akkor tollas vége is van, miként a plazma íjnál mondják, talppontja. A plazma íjat a szinguláris középpontig feszítik, vagyis az íj középpontjáig, ami neveztetik Caus Mediusnak.
A csillag térképeken tehát kössük össze a Caus Medius rendszerében a központi csillagot az okeánusszal, és így megkapunk egy egyenest, amit hosszabbítsunk meg mindkét irányba, és átszeli nekünk az egész galaxist. Csak hogy az okeánusz és a Caus Medius egymáshoz viszonyított helyzete mindig más és más, ahogy a bolygó kering a pályáján. Hogy melyik egymáshoz viszonyított helyzetüket kell figyelembe vennünk, azt jelzik nekünk a sír felirat második mondatában, a második bolygó második hónapjában, a tizedik nap utolsó órája végeztével. A második bolygó nem más, mint a Karik Hous, és ha szabad így fogalmaznom, a jobb megértés kedvéért, a második hónapban a tizedik nap utolsó órájának a vége valójában február 10-én éjfélt jelent. Következő lépésben elővettem a nagy csillagközi atlaszt, a komputerbe betöltöttem egy asztronómiai programot, és kiszámoltam az okeánusz és a Caus Medius egymáshoz viszonyított helyzetét a Karik Hous-i február 10-én éjfélkor, az évnek pedig 2600-at Tévadar halálának esztendejét vettem. Ekkor megkaptam egy csillag és egy bolygó akkori helyzetét az űrben, ezt bejelöltem a térképemre, összekötöttem a két égi testet, és a csillag térképen mindkét irányban tovább húztam az egyenest. Ezernyi csillagrendszeren haladt keresztül. Na de melyik irányba haladjak? Kérdeztem magamtól, és újra Tivadar sír felirata segített. Az íjat a világ világosságán túra feszítik. Mit szól ehhez, bíboros úr?
A világ világossága kifejezés Jézus egyik megnevezése. Az új szövetségi szentírás legkevesebb 50-60 különféle megnevezéssel illeti az urat. Ez az egyik.
Sína?
A Krisztus szimbóluma a hal. A halak csillagképen túra lő az íjász.
Valóban.
Az egyik irányban a meghosszabbított egyenesem áthaladt azon a csillagcsoportosuláson, amelyet a Földről nézve halak csillagképnek nevezünk. Haladt egyre tovább, és a galaxis perem vidékén keresztül szelte a turáni rendszert. Hölgyeim és uraim, a Szent Korona körülbelül 2600 óta a Pannonon van.
Ha nő lennék, hozzád mennék, Brett, jegyezte Bevidgen.
Stannonis kivételével mindenki csillogó szemeket meresztve merett a császári testőrség ezredesére, de me már azt számolgatta magában, hogy ha sót is oposzlovaggá ütik, akkor vajon mennyi lesz az évjáradéka? Hogy nagyon sok, az szinte bizonyos. A nagymester váratlanul elnevette magát és rálegyintett az egészre.
Beavatna minket, hogy mitől vidul olyannyira Stannonis?
Fordult felé Stephanus.
Megmondom, fanyalgott a férfi. Elfogadom só érveit, meg kell hagyni az ezredes logikai levezetése brilliáns, és én elhiszem, hogy a Szent Korona a Pannonon van. Na de a Pannonon hol? Szálljunk le és forgassuk ki sarkaiból az egész bolygót, nézzünk be minden kövecske alá. Hol kutassunk utána, éjszakon vagy délen? Sose fogjuk megtalálni.
Nagy tévedésben van, nagymester. Én ugyanis pontosan meg tudom magának mondani, hogy a Pannonon hol kell keresnünk a Szent Koronát.
Ez minden eddiginél döbbenetesebb bejelentésként hatott. Stannonis kigúvott szemmel nézett sóra, aki mosolyogva pörgetett egy tollat az ujjai között.
Az Isten szerelmére, mondja már meg, hogy hol van,
könyörgött neki Emese, a lány még a kezét is összekulcsolta.
A titkos korona őrség egy olyan helyen őrzi, ahol senki sem keresné. Magyarország Szent Koronáját a Kárpátia csillaghajó roncsai között rejtették el.
Jurta palota, Dél-Pannónia, Pannon bolygó.
Ötös harci alakzatban szálltak fel a deélő siklán űrvadászai. A Jurta palota űrrepülő terén akkora dübörgés támadt, hogy az embereknek összehajolva üvöltve kellett ordítaniuk egymással.
Eddig 110 gépünk emelkedett fel. Az első vonal bolygó körüli pályán áll, és ugrás pozícióba nyílt.
A százados az órájára pillantott.
A pontosan 10 perc múlva a kardvirág csapat megkezdi a rácsatlakozást a Hunyadi balszárnyára.
Előbb várják meg az ungvári gépeit,
üvöltött vissza Deélősi. Egy íjásztiszt futva érkezett, átnyújtott egy komotak lámvezérnek, és visszaszaladt arra, merről jött. A készülő képernyőjén ajtony látszott.
El nem győzök hálálkodni, amiért rávette Ungvárit, hogy erősítse a Hunyadit. Ez hatalmas fordulat észak és dél kapcsolatában.
Uram, itt nem pusztán az én hathatós rábeszélésem volt a döntő momentum. De él ősi sebesen félreállt egy futva közeledő pilótaraj útjából. Ungvár jött magától, és a többi ős hitű klán ugyanúgy fölküldi majd a hajóit. Mi vagyunk az igazi célpont, nem maguk? Biztonsági vonalról beszél?
Igen,
hallatszott a körömnyi hangszoróból. Szerintem ez az egész a korona miatt van.
Én is így gondolom. A lovagrende évek óta készül a Pannonellal, a korona ügy csak a végső lökést adta a támadáshoz.
Amióta magukhoz édesgették Barkócit, nincs mitől tartaniuk, ha a bán nem avatkozik közbe a mi oldalunkon, az elemzők szerint Jean még az inváziót is megkockáztatja.
Lát esélyt erre?
Sajnos igen. Mit gondol, mire várnak?
Információra. Nem tudom elérni Dunaveckit.
Vajon Ajtony tudja, hogy valójában ki ez a nő? Futott át Deélősin a gondolat, aztán a következő megállapításra jutott. A főtáltos nem tudja, kik veszik körül.
Sóval van ő is, üvöltötte Deélősi. Két órája folyamatosan próbáljuk elérni az ezredest szupercellulárison, de nincs kontaktusunk, biztosan a mélyűrben vannak.
Ajtony gondterheltnek látszott, búcsúzkodott.
A nap, atyácskánk, áldja magukat. Ha nehogy Isten konfrontációra kerülne a sor, akkor sok sikert kívánok, szorítok magukért.
Az Isten áldja. Az adás megszakadt, Deélősi azonnal leütötte Kárpáti számát. Elméletileg a busa fejű nagyúrnak magának kell felvennie a készüléket. Foglalt volt.
Só?
Kérdezte Deélősi a koordinációtól.
Még semmi,
felelte báránytáltos.
Tarik Hous. A szép mező szárnya fedélzetén. Nagy találkozások egy űrhajó fedélzetén.
Mi az Istent keresít ezredeset? Akárhová megyek a kozmoszban, mindig magába fogok botlani?
Harsogta Mike Bara, Andrei Cavalier Roxolani vérbáró másfél hónappal ezelőtt még meglehetősen aktív vörös gárdájának parancsnoka.
Icsi a galaxis. Ha jól emlékszem, maga igen nagy sebességgel húzta el a csíkot a kristálykastélyból. Na hallja, amikor Gabriel Heritas ezredes és a gamma ezerre jön lefelé a tornyokból, hát nem képzeli, hogy vására viszem a bőrömet.
Heritas már tábornok.
Tehát ő győzött. Na látja, Só, maguk is benne voltak, mi?
Só és Vidgen összenéztek, egyszerre vonták meg a vállukat.
Miről beszél, ember? Mi az utolsó lehelletünkig harcoltunk maguk helyett,
fintorgott Vidgen százados. Para egy szavukat sem hitte el. Amikor az íjászok a fogadóterembe kísérték Rékát, Zoltán épp Stephanusszal beszélgetett. Elnézést kért a férfitől, és sebes léptekkel elindult a nővére felé. A felkarjánál fogva vezette a fejedelemhez.
Jól vagy?
Kérdezte Rékától Zoltán, de a szent fogadalmas nem válaszolt. Kezével takarta a szemét, a sötét cella után zavarta ez a hirtelen támadt fényesség.
A nővérem szeretne bocsánatot kérni,
mondta Zoltán, és megszorította Réka karját. Emese elébe ment a dolognak, és Rékához lépve megpuszilta annak arcát kétfelől.
Nem haragszom.
A szent fogadalmas jobb híján motyogott valamit, amit akár bocsánatkérésnek is lehetett hinni. Stephanus rámosolygott a nőre, tökéletesen értette, mi játszódik le a rovás jeles homloka mögött. Rékában rohamos gyorsasággal omlott össze a világ, amit hosszú évek óta felépített magában. Hitt valamit a testvéreiről, a klánjáról, önmagáról, és mindez csupán a múlté. Akármerre nézett ebben a teremben, csak az ellenségeit látta, és a testvérei mosolyogva álltak. Zoltán nyíltan viselte a fegyvereit. Egy nő lépett oda melléjük.
Végüljünk ki,
mondta a legidősebb Barkóci lánynak, természetesen Enikő volt az újonnan érkezett. Réka rápislogott, és elhúzta szeme elől a kezét. A két nő tekintete egymásba fonódott, mindketten mozdulatlanul álltak.
Ha elfogadom a felém nyújtott jobbját, akkor fölmagasztosulok. Vagy örökre kudarcot vallottam, és övé az erkölcsi győzelem?
Gondolta végig Réka, mi alatt farkas szemet nézett a barna hajú lányjal.
Mit tegyek? Mi lenne a legjobb ebben a nyakat tekert helyzetben?
Rékának óhatatlanul Jasmin Kacsikán rávonatkozó jóslata jutott az eszébe.
Hamarosan egy nő ugyanúgy megaláz téged, mint te engem. Jaj, hát nem lehet igaza a boszorkánynak. Hogy is hívták azt a nőt? Érdekes, nem jut eszembe a neve. Valami Jás vagy Jós? Fenébe a boszorkányal, és nem érdekelnek az erkölcsi győzelmek.
Réka tekintetében felcsillant a büszkeség fénye.
Barkóczi nagyobbik lánya még egy pillanatig kivárt, aztán ő is nyújtotta a kezét. Rendben van, mától nincs harag. Kezet fogtak.
Látta ezt, nagymester? Hajolt oda Demesztenoniszhoz. Nem kölcsönös bocsánatkérés történt, hanem valamiféle megállapodás, amolyan kutya-macska barátság lesz ez. Az első adandó alkalommal tört rántanak majd egymásra, jegyezte meg Stenonisz.
Shaw előkapta a szupercellurális mobilját és bekapcsolta.
Mikor indulunk vissza a Pannonra? Kérdezte Gemmel az ezredestől.
Majd holnap.
Shaw alig, hogy eltette a készüléket, hívást kapott. Degályék egy futó pillantást váltottak egymással, a mobil hívószámát legfeljebb ha 10 ember ismerte a galaxisban. Az ezredes fél perc múlva már tudta, hogy előző kijelentése kissé elhamarkodottra sikerült.
Rossz híreim vannak, jelentette be fennhangon.
A fogadó teremben mindenki az egy csoportban álló pretoriánusok irányába fordult.
Hazájuk hadban áll az űr templomos lovagrendelés, csöppet sem bíztató a helyzet, a klánflotta, leghalálosabb ütő erejük, egyszerűen nem reagál.
Zoltán herceg elindult az ezredes felé.
Kérem a készüléket, Shaw, beszélni akarok az apámmal.
De passem domine.
Védőfelszerelésbe öltözött jezsuita technikusok tucatjai nyüzsögtek a titokzatos szerkezet körül. A rakétához hasonló 50 méteres tárgy a zászlós hajó egyik feneketlen energia aknájából emelkedett felfelé, csúcsos végéről karvastagságú statikus villámok csapkodtak, a magasba bámuló lovagok védőszemüveget hordtak. Odaföntről egy hasonló tárgy ereszkedett lefelé, a két csúcs közötti távolság egyre csökkent, mindettől függetlenül a folyamat csigalassúságúnak tűnt a műveletet irányító Jean-Jacques Arnon számára, aki idegesen pislogott a műszerpult számkijelzőjére.
Még 3 óra lovag, jelentette a főtechnikus.
Ördög és pokol! A Hunyadi csata hajói Pannon körüli pályára álltak hamarosan, 10 000 plazma sugárral lőnek a Veni Lumen kordiumra. A harmadik eljövetel 1 órán belül legyen bevetésre kész állapotban.
Ha gyorsítom a folyamatot, szabályozhatatlanná válik a pozitron áramlás lovag.
Szeretnél látni a szent hermafroditát valamelyik nem antropomorf alakjában?
Fenyegetőzött Arnon, holott nagyon jól tudta, hogy a magyarok addig nem fognak támadni, amíg a flotta fő erői át nem lépik a territoriális határt. Emberi számítások szerint napokig elhúzódhat a konfliktus eszkalációja.
Csak hogy itt nem mérvadóak az emberi számítások. A De Passem Domine parancsnoki higgyán ezekben a percekben nem egy emberi lény tartózkodott. Az Atya Isten nemtelenségét, a teremtő erő kiáradását és a befogadó anyag principiumát férfiként és nőként egyaránt szimbolizáló lény nem a harcászati elemzők és a komputerek fejével gondolkodott. Számára, ahogy Róma számára is, csak 2 állapot létezett. Egyik a várakozásé, másik a cselekvésé. És hogy e 2 miért ilyen motiváló okoknál fogva váltogatja egymást, legfeljebb azok az atomok tudták, amelyeket áthatott Jean misztikus ereje. Az egyház azért létezett 2500 éve, mert inkább meghajlott, mintsem, hogy derékba törjön a felvilágosodás terhe alatt, és Arnon azért hitt a Szent Hermafrodita örök létezésében, mert ő Rómához hasonlóan maga az intézményesített kiismerhetetlenség, és mint olyannak nem lehet előre kiszámolni a lépéseit. A középkorban túlságosan megerősödött a világi hatalom, és válaszokra várt a tisztelt püspököktől, akkor a zsinat 30 évig tartott, miután a királyok és a császárok lebuktak a trónról, lett válasz. Ez volt a válasz. A Jean 5 perc múlva megtudja, hogy hol van a magyar korona, akkor 5 perc és 0-0 másodperc múlva belép a Pannon rendszerbe. De ha 1 millió évet kell várnia, akkor szemrebben és nélkül kivárja a 10 x 100 000 évet is, és abszolút hidegen hagyja, hogy körülötte minden szétrohad.
2 óra, közölte mindezeket átgondolva Rosfor helyettese a főtechnikussal.
2,5, alkudozott a jezsuita.
Arnon előrántotta oldalfegyverét, és egy sapere aude,
Jegyzet, merj okos lenni. Latin. Az űrtemplomos lovagrend csatakiáltása. Felkiáltás után homlokon lőtte a férfit. Egy technikus előre lépett a sorban, háborús helyzetben, ez gyorsan megy. 120 perc, jelentette be az új fő technikus, és tövig nyomta a kart. Ámen. Székely Dózsa György csillagromboló. Barkóczi klámflotta. Barkóczi János bán közbevágott, nem hallgatta végig a fiát, nem érdekelte sem a Stephanussá lett Rogerius, sem lányainak sorsa, a burkusé aztán végképp nem. De még a magyar szent korona sorsa sem érdekelte többé.
Azt mit kerestek ti, fiam, az Oposz főhajó fedélzetén az őshitű Deél ősi íjászlegényekkel?
Aki hallotta ezt a hangot, hátrálni kezdett Barkócitól.
Erre most nincs idő, apám uram! Apám uram? Nem jól beszélsz, Zoltán, mert nekem nincsenek gyermekeim többé.
Barkóczi János akkor letette a holofont. És amikor letette, már ősz volt a haja. Ungvári űrvadász raj kis magasságú keringési pálya a Bannon körül. Ungvári jobbra rántotta a kormányművet, és a repülési szakzsargon szerint leborított. 150 űrvadász pilótája másolta a manővert, és tízes csoportokban követték a klán vezérhajóját. A Pannon türkiszkék horizontja alatt megcsillant a napfénye. A vezér sisakja elé húzta a szűrő lapokat, jobbra-balra tekintgetett, felnézett a légkőre.
Hol a picsában vannak a deélősiek? Műszeresen mérhetők 11 óránál, Ungvári vezér egyes,
hallatszott a sisak mikrofonokban a jobboldali kísérőgép pilótájának hangja. Nem kellett bejelentkeznie. Az Ungvári vezér egyes pilótája minden körülmények között felismerte a hangját. Ungvári a vadászgépe műszerpultjára pislantott.
Házanyát keservít, fiam! Ott csak a nagy semmi van! Ne bolondítsd, szegény apádat, így is sok a gondja! Na, verjen csak oda szépen a térkép értékelő telepének! Ezt nem egy amerikai filmben láttam, általában bejön!
Nevetett Mark.
Most nem a filmmúzeumban vagyunk, üvöltötte a klánvezér,
de azért előkotorta a buzogányát és hátra nyújtotta a neki háttal ülő harcászati tisztjének. A férfi odacsapott vele egy szürke doboznak, és Ungvári előtt helyreugrottak az adatok.
Tényleg ott vannak, kúrjantotta a klánvezér,
visszakapta a buzogányát.
Éljen a dél-pannoniai filmotechnikai művek!
Karik Hósz, a szép mezőszárnya fedélzetén.
Az Oposz bármilyen gyorsan haladjon, csak 48 óra múlva fog odaérni. Egyetlen épkézláb megoldás van, ezredes. Föl kell vennie az energia elszívó denevéreinket a hajójára. Ők elég nagy hatásfokkal tudnak küzdeni az erőterek ellen.
Stanonis segíteni akart.
Semmi értelme, nagymester. A Venilumen Cordium Buranovszkival védelmezi a hajóit, de ha nem így lenne, akkor sem fogadhatom el az ajánlatát, egyszerűen nem vagyok hajlandó Oposz technológiát felengedni a Necronomiconra, ezt meg kell értenie.
Shaw a zsilip felé szaladt az embereivel, Stanonis mellettük loholt és győzködte őt.
Legalább egy néma osztagot vigyen magával. A korona miatt. Ez nem technológia.
Na, akkor aztán végképp nem. Stanonis egyszerűen elkapta a férfi karját.
De legalább engem vigyen magával, kérem!
Tündér Ilona és T.I.R.-es szolgálói kerülték ki őket. A szép asszony nem nézett feléjük, komor arccal ment a dokkoló rendszerhez.
Rendben van, Stanonis. Mentek tovább. De mi a terve? Neki támad a templáriusoknak?
Tudakolt a nagymester.
A Kárpátiához megyek. A korona megvár minket, ha ott várt ránk 70 évig, akkor kibírja még ezt a kis időt. Inkább erősítsük a Hunyadit. Ha nincs klánflotta, megteszi az elitezred is.
Ha a korona valóban működik, ahogy gondoljuk, akkor minél előbb életre kell keltenünk. Ahogy eljutok hozzá, felébreztem Tutit, és ő visszaszereli a hiányzó részeit. Ha a koronának van hatalma, akkor ki fogja sugározni azt? Ez az egyetlen esélyünk a lovagrend ellen. Láthatta, mi történt
Barkóczi elfordult a gyermekeitől, és alig hanem a saját népétől is. Ez az ember megőrült, ha csak nem őrült már a megszületése óta.
Hisz a korona hatalmában ezredes.
Igen, vágta rá Só. Kérem a liliomos keresztet. A nagymester ekkor kinyitotta ökölbe zárt kezét, tenyerében ott csillogott a kettős kereszt. Só eltette. Szálljon át. Marilyn, Enikő és gazdag kapitányék szaladtak át a zsilipen. Enikő rettenetesen idegesnek látszott, tudta, hogy minden délföld ellen irányuló konfliktus esetén a szülőföldje elsődleges célpont. Apja nem véletlenül költött aranypengő milliárdokat nukleáris védelemre. Réka és Zoltán haladtak az íjászosztak sarkában. A herceg megtorpant Só előtt, mintha ő és a nővére éveket öregedtek volna az elmúlt percek alatt. Ezredes úr, az apánk, szálljanak át a nekronomikonra.
És én?
Mike Bara volt a kérdező. Maga egyszer már lelépett, amikor forró lett a lába alatt a talaj.
Mert nem vagyok hülye, Só.
Akkor most miért akar velünk jönni, Zsoldos kapitány?
Egyszerű oka van annak, de most meg hülye lennék itt maradni.
Nekem kell ez az ember, kiáltotta az oposztáltos, palástba öltözött, erőtérvértes, ultrahangkardos Stephanus, aki emesével a jobbján közeledett az alagútban. A Barkóczi lány 100 íjász katonánál is elszántabbnak látszott, a három testvér közül ő viselte legjobban az elmúlt percekben rájuk szakadó trauma emberfeletti terhét. Emese már régóta megkeményítette szívét tulajdon apjával szemben.
Ugye, tudja, hogy hol a helyem? Kérdezte Stephanus Sótól.
Az ezredes nagyon jól tudta, és már nem a korona kutatójaként, hanem jogos örököseként léptette a nekronomikon fedélzetére. Só rákérdezett a mellett álló Vidgennél Nelliékre, aztán a százados fejbólintását követően mindenki másnak megállt parancsolt. Sína, Yorki és a többiek megtorpantak a lassan összezáruló páncéllapok előtt. Létai a könnyeit potyogtató Sína mellől megáldotta a nekronomikonon tartózkodókat, és amikor keze meghúzta a levegőbe rajzolt kereszt vízszintes szárát, a két zsilip rendszer lerobbant egymásról. Gemmel begyújtotta a hajtóműveket, és a koronakutatók elindultak utolsó útjukra. Zrínyi Miklós űrcirkáló, Hunyadi íjászezred, másfél millió kilométerre a Pannontól. Vitéz Zsiga Antal tengernagy, az Egyesült Turáni űrflotta főparancsnoka nem szerette a meglepetéseket. Nagyjából 35 fényévnyire állt a Veni Lumen Cordiumtól, mégis elrendelte a csatakészültséget. Ugrás pozícióba fejlesztette a parancsnoksága alá tartozó 5 cirkálóból és 12 rombolóból álló fő erőit a fregatjairól, valamint a folyamatosan járőröző űrvadászokból mániája volt az állandó járőrözés. Egy viszonylag szellős, az űrharcászatban legyezőnek nevezett védelmi falat húzott a fővonal elé. Jegyzett, a Pannonról első lépcsőben felszállt Hunyadi íjász ezredet, 5. elitezred, valójában a 12 romboló szállítja, amely részét képezi a tengernagy által vezérelt flottának. Ennek az alakulatnak a parancsnoka a regényben szereplő szenátornő apja Vitéz Zsiga Antal tengernagynak alárendelve, a köznyelv a teljes flotta egységet Hunyadiként emlegeti. A turáni hadsereg felépítése átláthatatlanul bonyolult, ami Barkóczi szerint a hadhatóság rovására megy. Igazát semmi sem bizonyítja jobban, mint a két űrvédelmi szolgálat rivalizálása. A bán nevezetes mondása szerint az északi vezénylő tábornokok annyian vannak, mint az oroszok, de olyan hülyék, hogy még a 101 kiskutyát sem tudnák beterelni a Népstadion kapuján. A Szent Hermafrodita gigantikus űrflottája órák óta mozdulatlanul várakozott a rendszer határfelületén kívül. Valójában a mozdulatlanság sokkal inkább sodródást jelentett a kozmikus térségben, nem csupán a fizikális viszonyok változnak meg, hanem a szavak jelentéstartalma is, hisz soha semmi nem állt egy helyben. Az űrben mindig és minden mozgásban volt, és értelmezhetetlenné vált a fönt, a lent, a jobbra és a balra fogalma is. Persze minden viszonyítás kérdése még az is, hogy egy flotta őrparancsnok miképpen reagál az űrvédelmi szolgálat, történetesen a tengerfehérvári szakadatlanul érkező jelentéseire. A déli űrvédelmi szolgálat váltig állította, hogy a narancssárga 126-os és a kék 47-es térpozícióban
nagy létszámú fregattot és egy cirkálót, tehát közepes erejűnek mondható ellenséges flotta tevékenységet észlel. A jelzett terület 3,8 fényévnyire volt a Veni Lumen Cordium fő erőitől, a határfelület túloldalán, de vele ellentétben a budavári palota semmit sem találta megadott pozícióban. Még egy árva meteort sem. Zsiga kilövetett egy mély űri felderítő egységet, de analizálhatatlan színusz görbéken kívül más információ nem érkezett vissza róla. A lovagrend zavarta az adását, de az űrvédelmi szolgálatok jelentéseinek ellentmondó volta miatt még csak elképzelni sem lehetett, mit észlelt a kutatóegység. Ha egyáltalán észlelt valamit, tette hozzá Nyitra Imre Buda meg a Pestről. Az utóbbi 8 órában valahogy felé lett Csipka Rózsika álmából a déli űrvédelem, rendre pontosította az általa korábban kisugárzott adatokat, és a mobil felderítők szerint egyre helytállóbbak a közlései, amit a budavári palotának is el kellett ismernie, de a titokzatos térnégyszög kérdésben Zsiga mégis az északi űrvédelemre hallgatott, és úgy döntött, hogy az adott pozíció alatt nincs semmi lényeges. Legfeljebb egy szupercellurális mélyűri reléállomás van a narancsárga kék 12647-esen. Meggyőződésem, hogy a lovagrend további erősítésre számít egy mindez idáig még ismeretlen flotta egységtől, mely jelen pillanatban még a mélyűrben tartózkodik. Magyarázta Zsiga a flotta főtisztek hologramjainak, amelyek katonás rendben sorakoztak az Rínyi Miklós parancsnoki hídján. Szóba szumárum, Zsiga Antal valójában nem hitt egyetlen űrvédelmi szolgálatnak sem. A flotta fő parancsnok inkább a saját intuícióira hallgatott. Később a katonai jellemzők szerint a tengernagy a lehető legjobban reagált az egymásnak ellentmondó jelentésekre. Az, hogy a budavári palotából kapott felderítési adatokat vette alapul, és minimális erőt tételezett fel az adott térségben, teljeséggel érthető, helyében mindenki ezt tette volna a flottánál. Zsiga mindössze egyetlen hibát követett el, nem az úgynevezett relé állomásra koncentrált, hanem arra az általa feltételezett templomos flotta egységre, mely elképzelése szerint közeledett a Veni Lumen Cordiumhoz, és a harcászati számítógépek analízisét követően mélyűri ugrás parancsot adott a Hunyadihoz csatlakozott déli űrvadászoknak. Ungvári űrvadászait és a deélősi gépeket 20 fényévvel előrébb tolta, elképzelései szerint így 2, maximum 3 ugrással a Veni Lumen Cordium és az újonnan érkező flotta közé tudnak ékelődni, és megakadályozzak az egyesülését. Zsiga tengernagy és a hologramok roppant elégedettek voltak a döntéssel, Ungvári viszont szitta a hunyadisok kurva anyját, úgy gondolta, az északi űrflotta egyszerűen beküldte őket a darálóba. Holott ennél sokkal bonyolultabb és rosszabb volt a helyzet. A titokzatos tér négyszögben nem egy nagy számú flotta egység manőverezett, de relé állomást nem lehetett találni. A két egymástól függetlenül működő turáni űrvédelmet és a hunyadi felderítő egységét egy közepes szállító kapacitású űrdesszant leszálló egység tévesztette meg. A hajót a legkorszerűbb álcázó berendezésekkel látták el, fedélzetén egy kiemelten fontos személy tartózkodott. Amíg Ungvári és a deélősi vadászok a mélyűrt hasították, hogy minél gyorsabban támadó pozícióba álljanak, egy sohasem létező flotta egység érkezésére várva, mielőtt Zsiga azt fontolgatta, hogy a toldival erősítve ne tolja-e 10 fényével kijebb a védelmi vonalát, ahogy az akadémián tanítják, addig az Opus Dei, jegyzett, Isten műve, latin, a 20. század 30-as éveitől létező szervezet, egyes elemzők szerint a Vatikán titkosszolgálatának szerepét tölti be. Karmelita harcosokkal erősített kommandósai szép nyugodtan, mint a relé állomások várakoztak a turáni rendszer határán. A kongregációs atyák utasításainak megfelelően látogatást terveztek egy Pannonnak nevezett bolygón. Egyelőre nem mozdultak. Az egészet Jeanne szelte ki. A Veni Lumen Cordium felvonulása óta mindössze egyetlen szupercellurális hívás ment ki a Pannonról. A lovagrend nem tudta lehallgatni, és az elemzők nem is tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget. De a Szent Hermafrodita másképp gondolta, és ezért küldte a megfelelő térnégyszögbe a hajót. A klerikális manifestáció arra az emberre várt, akit felhívtak a Pannonról. De passem domine. François Rochefort a parancsnoki hídról nézett le a navigátor teremben forgó teljes galaxis hologramra. Tekintetével feltérképezte az intergalaktikus útvonalakat, azonnal megértette, hogy Jean miért a narancssárga kéken várakoztatja a katonákat. Aki a birodalom irányításából érkezik, annak át kell haladnia a kongregációs űrdesszant álcázott űrhajóinak térnégyszögében. Jean arra az emberre várt, akit felhívtak a Pannonról. 300 turáni űrvadász lépett ki a mélyűrből, 15 fényévnyire tőlünk és 3 fényévnyire a desszanttól pozícióba állt. Érkezett a jelentés a harc irányító lovagtestvértől. Annak a lehetősége, hogy megtámadják a De Passem Dominét, mindössze 17,6%. Belkapták a horgot, nem ellenünk készülnek, hanem relé állomásnak hiszik a desszant egységet, és most várnak egy nem létező ellenségre. Várjanak csak. A Hunyadi és a Toldi a mélyűrben, hallatszott egy másik pult irányából. Közelebb jönnek 10 fényévet, ahogy a turáni stratégiai tankönyvekben írják, mondta nagy nyugalommal az infáns. Támadni fognak? Amíg nem lépjük át a határukat, a magyarok egyetlen plazmalövés sem fognak leadni.
Rochefort a lovag testvérek belső kommunikációs rendszerén felvette a kapcsolatot Arnán lovaggal.
A harmadik eljövetel? Kérdezte a férfitól. Több ember belehalt, de bevetésre kész, hallotta Rochefort a sisakrádióban. És utána sem, fordult a vezérlő tisztek felé az infáns, aki csak most fejezte be a félbehagyott mondatát. Még egyetlen lövés sem adtunk le, nem indítottunk rakétákat, nem bocsátkoztak harcba a vadászaink, egy csöpp vérünk sem hullott Krisztusért, és tulajdonképpen legyőztük a magyarokat, töprengett magában François Rochefort. A sátán imádó oposz valahogy a galaxis túlfelén tekereg a Szent Korona után, Istennek hála, ezek meg itt gőzerővel rohannak a végzetük felé. Észak-Pannoniának bizonyosan egy új Mohács, délvidéknek pedig egy legutolsó Augsburg kell, hogy végre rend legyen a kozmosz e távoli szögletében. Ha ez kell nekik, megkapják. És Jean megszerzi a koronát. Az ismert univerzum leghatalmasabb űrflottája pedig nem mozdul, a sokák által rettegett Barkóczi klán a Pannon rendszer túloldalán sodrodva játssza a sértődöttet, építette tovább gondolatokból emelt illúzió várait az infáns. Barkóczi elfoglalhatná a fél világot, erre mit csinál? Eszik, iszik, focit néz és szígy a rendszert. Nem a szupercellulális rendszert. Még jó, hogy hű Rómához. Ha jól belegondolunk, a hazáját érte támadás. De ő dacos. Ráérünk arra még. Hála Istennek, a magyarok elfelejtették, hogy amikor utoljára összetartottak, akkor lenyilaszták egész Európát. Hol van a klánflotta? Kérdezte Rochefort a biztonság kedvéért az egyik harc irányítót. A felderítő szondáink szerint még mindig ugyanott lovag. Pompás, dörzsölte kezét Rochefort. Egy fiatal és tapasztalatlan lovag testvér oldalát már olyannyira furta a kíváncsiság, hogy kénytelen volt rákérdezni egy fölöttébb zavaró tényezőre, ami a parancsnoki hídra lépése óta nem hagyta nyugodni. Infáns, engedj meg nekem egy kérdést, hajtott fejet nagy tisztelettel a főúr felé. Sose szégyelj kérdezni, akkor tanulsz. Ha a harmadik eljövetel megfékezi a magyarok plazma nyilait, akkor lovag testvérem miért érdeklődik negyed óránként a klánflotta pozíciója iránt? Barkóczi ugyanúgy kudarcra van ítélve, ő szintén plazma ágyukkal lő, rakétáit pedig kivédi a Muranovszki nukleárpajzs. Tévedsz, testvérem. Az őshitű magyarok és az északiak azért lőnek plazma ágyukkal és nyillal, mert haladnak a korral, csak hogy Barkóczi bán radikálisan haladásmentes és mindig az ellenkezőit teszi annak, amit a többi klán. Ebből adódóan a csillagromboló lövek tornyaiból még mindig a világ legnagyobb lézer, és iunágyúi merednek a csillagokra. A csillagromboló egy teljes sor tűzzel jóformán mindent eltakarít az útjából. Még egy Muranovszkit is.
Tehát ez hogyan lehetséges, uram? Pökkent meg a lovag.
Ennek roppant egyszerű a magyarázat, a fiatal testvérem. A külön vár megyének számító Székely Dózsa György nagyjából akkora, mint a Balaton.
A fiatal lovag tiszteletteljesen bólintott. Amikor Rochefort elfordult tőle, oldalba bökte az egyik mellett álló lovagot. Mondd csak, testvérem, mekkora az a Balakov?
Nagy. Azért nem vettek fel akárkit a lovagrendbe.
Egyesült ungvári és deélősi űrvadászrajt. Távolság Jeantól
három fényév.
Megbolondult ez a zsiga, Tony. Agyára ment az a sok mélyűri járőrözés. Most itt fogunk csücsülni, amíg a fokosunk nyele ki nem virágzik. Nincs ez így jól, urak? Aztán hol a többi őshitű klán? Azoknak a hajóit miért nem látom itt magam mögött? Ne talán kieszeltek valamiféle láthatatlanná tévő pajzsot?
Dühöngött Ungvári a 300 gépből álló alakulat vezérgépének pilótaszékében.
Beszartak, rikkantotta valaki. A Megyer és a Zenta a Toldihoz csatlakozott, a többi klán bolygó védelemre rendezkedett be. Állítólag a Kárpáti még fel sem szállt, fogalmazta Márk.
Higgadt hangon beszélt, de apja egy csöppet sem lett boldogabb ettől.
Igen? Bolygó védelemre? És melyik barom meri azt feltételezni, hogy ezek a kurva klerikusok eljutnak a Pannonig? Villanyszerelő legyek éjszakai műszakban, ha a lovagrend épségben átlépi a határfelületet. Na, én azt mondom, csináljunk valamit, mert ha a zsiga Tónira várunk, akkor az idők végezetéig itt fogunk töketlenkedni. Először is mindenki egyék valamit, aztán a raj megnézi nekem közelebbről azt a nyamvat reléállomást. Van önként jelentkező?
Tucatnyi rajparancsnok jelentkezett be, hogy már pedig ők szeretnének indulni. Rippityára lövik az állomást, és mire a klánvezér kettőt pislant, vissza is térnek. Ungvári átgondolta a dolgot, eközben az ülés alól előhúzta az elemózsiás tarisznyáját.
Hát, anyád, nem erőltette meg magát,
fogalmazta a fiának, aztán a sok jelentkezőből kijelölte a deélősiek kardvirágcsoportját.
Menjetek oda és fűtsetek be a relé állomásnak, mire befalom ezt a szendvicset.
Ha ez szendvics,
addigra visszagyertek nekem, mert nem állok jót magamért.
15 űrvadász leszakadt a rajtól, és belépett a mély űrbe. Zrínyi Miklós űrcirkáló, Hunyadi íjászezred. Távolság a Veni Lumen Cordiumtól, CCA 25 fényév.
De hova a megfeketedett francba mennek ezek, miért nem maradnak pozícióban?
Dühöngött zsiga tengernagy.
Ungvári a relé állomáshoz küldött egy osztagot? Mert te biztosan arra a kurva nyitraira hallgat, nem a Hunyadira.
Nem forgalmazott velük a budavári palota, jegyezte meg óvatosan egy fő tiszta kommunikációs szekció képernyői mellől.
Nyitrai mindenkivel forgalmaz, ez a mániája.
Zsiga tengernagy düki törésének a mélyűr felderítés jelentése vetett véget.
Tengernagy úr, nagy sebességű ismeretlen űrhajót észleltünk. Az intergalaktikus útvonal mentén közeledik.
Zsiga ekkorra már a konzolnál állt és elhűlve nézte az adatokat.
Ekkora sebesség nem létezik.
A Pannon irányába tart, hallatszott egy másik konzoltól. Egy percen belül a Hunyadi 12 mélyűri torpedót élesített.
De passem domine. A Veni Lumen Cordium zászlós hajóján ugyancsak észlelték a nagysebességű objektumot, ami a várakozó desszantosok pozíciójához közel megközelítette a határfelületet. Az utóbbi negyed órában egyre izgalmasabban alakultak a dolgok. A kongregáció álcázott leszálló egységétől három fényévnyire pozícióban álló vadászkötelék egy támadórajt indított a narancssárga-kék szekcióba. Ezek nem lehetnek ellenfelek az űrdesszantnak, de jobb félni, mint megijedni alapon Rochefort erősítést küldött a jelzett térségbe, és útnak indított egy jezsuita űrvadászrajt. Az álcázott hajóhoz képest a Veni Lumen Cordium jobb pozícióban állt, mint a Hunyadiak vadászköteléke, amikor a 15 gépből álló raj megjelenik az álcázott űrhajó térnégyszögében, már ott várja őket a jezsuita raj. Ebből űrcsata lesz, állapította meg magába Rochefort. Se baj. És ilyen 24 órája állunk a határ előtt, itt az ideje, hogy történjék valami. Ekkor jelezték az ismeretlen objektumot. A lovagrend felderítése nem tudott mit kezdeni a beérkező adatokkal hasonlóan a Hunyadikhoz, értetlenkedve nézték a képernyőket. A birodalom irányából érkező űrhajó 10 évig tartó analízist megkívánó anomáliákat okozva közelített a rendszer határához. A mért jellemzők alapján a mélyűri közlekedés minden törvényére fittyet hányva repült.
Ha le akarom fordítani emberi nyelvre, akkor azt kell mondanom, hogy a fénysebesség 25-szörösével repül. Jelentette ki egy technikus, ezt követően szekcióvezető parancsnoka haladéktalanul fölállította őt a konzoltól, és leváltotta, majd idegkimerültség okán elküldte az orvosi ügyeletre. A hittani kongregáció technikusai, mintha már láttak volna ilyet, mert egyikük felkiáltott. Ez egy titkos császári technológia. Az objektum a Shadgeld szálon jön. Tartóztassák le ezt az embert! Ordította a kongregáció egyik nagyhatalmú inkvizítora. A kopasz férfi sunyin figyelt mindenre, ami a parancsnoki hídon és annak közvetlen közelében történik. Lehet, hogy a misztikusoknak igaza van, és a von Anstettenek birtokában vannak egy szuperfejlett technológiának, amit féregjárat utazásnak hívnak, töprengett magába a Rochefort. És a kongregáció tud erről. Egy perc múlva az objektum átlépi a határt. Egy fekete ruhás férfi lépett Rochefort mellé. Infáns, a parancsára várok és mélyűri rakéta torpedóink haladéktalanul indulnak az ismeretlen objektum ellen. Nem lövünk rá. Meggyőződésem, hogy Jeanne éppen erre az űrhajóra várt. Amikor az objektum átlépi a rendszer határt, elterelő hadműveletbe kezdünk, kapitány. Mégpedig. Beljebb lépünk és megtámadjuk a Hunyadit. Elterelő hadműveletnek roppant eredeti megoldás, mondhatnám, nem egy hétköznapi koncepció, uram. Nekem mondja. Kardvirág vadászraj a narancssárga kék térnégyszögben. A dejélősi vadászraj kirobbant a mélyűrből, 10 másodperc múlva már is nyakukba szakadt a felismerés, hogy amit relé állomásnak hitt a budavári palota, valójában egy kongregációs desszantosokat szállító űrhajó. A rajparancsnok nem sokat teketóriázott és rakétatámadást indított a határterületen manőverező űrhajó ellen. A harcászati kompjúterek alig, hogy végeztek a cél kiértékeléssel, a 15 gép parancsnokának újabb problémával kellett szembesülni, az objektum irányából 30 jezsuita vadászkép csapott le rájuk. A desszant egységre állított nagy teljesítményű rakétarendszerek átprogramozására már nem volt lehetőség, ezért a turáni gépek sorra felkapcsolták az elhárító pajzsaikat, és tüzet nyitottak minden fedélzeti fegyverükből. Klasszikus szabályok szerint zajló összecsapás kezdődött a turáni rendszer határán. Energiapajzsok és kompjúterek álltak szemben egymással, az űrháborúk jellegéből adódóan a szemben álló felek csak az űr-űr rakéta arzenál kimerülése után kerültek egymással szemkontaktusba. Ettől kezdve a fedélzeti lézer és plazmavetők próbálták semlegesíteni a célt. A fenséges hatalom még nem működött ezekben a percekben, ezért a dejélősi vadászok plazmavetői könnyedén rendet vágtak az ellenséges gépek között, mindemellett a kardvirág 8 gépet veszített, mire a támadókat megfutamodásra bírta, az űrcsata tér szektorát mindössze 9 jezsuita gép hagyta el. A célpont rakétákat indított, közölte a fedélzeti kompjúter a kardvirág parancsnokkal. A parancsnok a lehető legjobb döntést hozta meg ennek hallatán. Utcoljunk innen! 6 turáni űrvadász sorra belépett a mélyűrbe, a 7. pilótája hiába próbálkozott, a hiperhajtóműve csődöt mondott, a csata közben megsérült vezérlőrendszer miatt. A dejélősi gépek egyszemélyesek voltak, a 27 éves coffos nő magára maradt a kozmoszban, és rémült szemmel pislogott a fedélzeti kompjútere képernyőjére, a desszant hajóról indított rakéták 35 másodperc múlva megérkeznek, és beprogramozott célok hiányában mind az ő gépére fognak ráállni. Levette a sisakját, kikapcsolta a biztonsági övet, és a családjára gondolt. Kézbe vette azt a 3D-s fotót, ami a műszer falra volt csiptetve. A felvételen egy magas szőke férfi látszott, ölében egy 1,5 éves szőke kislányal. Szaggatott hangjelzés érkezett az űrradar képernyője alól, a fregatt rakétái befogták maguknak az új célt. A hangjelzés folyamatossá vált. 10 másodperc. Dejélősi vadászpilótája és a feléje száguldó rakétákat vezérlő mesterséges intelligenciák nem tudhattak arról, hogy alig 90 000 kilométerre száguldanak el egy Shadgeld szálltól. A következő pillanatban minden rendszer lefagyott, egy percre sötétségbe borult a vadászgép pilóta fülkéje, de még a szükségvilágítás sem kapcsolt fel, egyszerűen tönkrement az egész vadászgép, ahogy a rakétákat vezérlő neurál panelek is megkergültek,
és halált hozó robbanó tölteteikkel együtt örökre eltűntek a kozmoszban. Egyikük sem találta el az űrvadászt. Felé lett a műszerpult.
A szentséges nap, atyácska, mi lehetett ez? Hitetlenkedett a pilótanő.
Semmi különös nem történt, csupán a nekronomikon száguldott át a térnégyszögem. Az űrdesszant parancsnoka pedig nem foglalkozott tovább a magányosan repülő, sérült vadászgéppel. Hipersebességre kapcsolt és átlépte a turáni rendszer határát. Három standard perccel később Rochefort, minden hadüzenet nélkül, 10 fényével beljebb tolta a Veni Lumen kordiumot és ijesztgetésképpen kilőtt 250 nukleáris mélyűrakétát a Hunyadira. Vitéz Zsiga Antal tengernagy szétnyitotta a Hunyadit, a fő vonalba rendelte a Toldit, és ő is előrelépett 10 fényévet, és rettentő komolyan visszalőtt 462 rakétával. Elkezdődött a csillagháború.